Kedves hallgatók! Mutricki Judit vagyok, és a mai beszélgető társammal dr. Érfalvi Lívia irodalomtörténésszel, a Budapest Vasori Evangélikus Gimnázium kutatótanárával szeretettel köszöntjük Önöket. Kedves Lívia! Ma Lackfi János Zsoltárairól és imaverseiről fogunk beszélgetni, de a műsor címéül azt a versidézetet választottad, hogy mindenkor idejük van a zsoltároknak. Honnan való ez a versor, és hogyan látod, mi lehet ennek a szövegrészletnek a jelentősége a mai olvasó számára?
A versor József Attila Gyémán című versének kezdősora 1923-ban íródott. Csodálatos fohásszal zárul a vers, felidézve a zsoltárokra oly jellemző bűnvallás gesztusát. Gyémánt hegyen állunk. Szigorú hó, takard el bűneinket. Oldozd föl nyelvünket, mennyei világosság. Te határtalan kristály. Olvashatjuk József Attila versében. Bevallom, megdöbbentett a vers kezdősora, amikor advent idején olvastam. Olvasóként is, irodalomtörténészként is azt tapasztalom ugyanis, hogy a zsoltár műfaja napjainkban reneszánszát éli. Egyre több kortárs alkotó ír zsoltárokat, zsoltár átiratokat, akár egész kötetnyit is, mint például Vörös István vagy Lackfi János. József Attila versora, mindenkor idejük van a zsoltároknak, tehát arra világíthat rá, hogy ez a több ezer éves műfaj olyan mélyen emberi érzéseket tud megszólaltatni, melyeket a mai kor embere is átél.
És igaz ez Lackfi János zsoltáraira is?
Feltétlenül. A szerző zsoltárai, zsoltár parafrázisai megrázó erővel szólaltatják meg a 21. század emberét érintő témákat, lételméleti kérdéseket, határhelyzeteket. Például a fogyasztói társadalom és a mindennapi megélhetés csapdájában vergődő emberiséget, gondolok itt a Hamuszív Zsoltára című szövegre, a hajszoltságban, mint életformába beletörődő kisembert, a menekülés zsoltárában, a társas magányt átélőt, a Horda Légsziget Zsoltára című versben, az alkotás folyamatával birkozó művészt, a Kontárok és Cinikusok Zsoltárában, vagy épp a keresztény hitélet külsőségeit megkérdőjelező önkritikus hívőt a Hajlékkészítő Zsoltára című szövegben.
Miben más ezeknek a kortárs verseknek a nyelvezete, mint a bibliai zsoltároké, és szerinted milyen hatást gyakorolnak a 21. századi olvasóra?
Lackfi János Zsoltár versei a bibliai zsoltárok hangját és a kortárs nyelvhasználatot ötvözik. Mondhatjuk tehát, hogy a lírai én belső vívódásait egyetemes emberi problémává avatják ezek a szövegek. A zsoltárok hangvétele és a kortárs nyelvhasználat között feszülő versnyelv meglátásom szerint olyan jelentés rétegek felmutatására is alkalmas, melyekben a ma embere él. Gyakran anélkül, hogy a feszültséget okozó jelenségek mérgező voltát felismerni. Úgy vélem, hogy az ironikus, sőt olykor már cinikusnak tűnő önvizsgálat emberi mi voltunk gyengeségeire, gyarlóságaira mutat rá, és szembesít minket létezésünk árnyoldalával, vagy épp a bűn természetével. A 21. századi zsoltárokban új formanyelven szólal meg tehát a mai kor emberének panasza, bűntudata, bűnbánata.
Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, azt javaslom, hogy hallgassuk meg a Töredelem Zsoltára című verset Esbéres Bernadett előadásában.
Lackfi János, a Töredelem Zsoltára. Most tisztára engem, uram, intelligens mosóporoddal és fertelmes zegzugaimból súrolt ki a vétkeket. Csaló vagyok, hiú és szeretetlen, apró cseprő bűnök széllökéseit fogom vitorlámba, hajom tés, tova szédeleg, akár rovarírtóval lefújt bogár. Kásás szittyóban toporgok a te szép, fényes ösvényed helyett, és uram, még pici dobócsillag, surrogó zigóta voltam, már megárnyékozott a bűn engemet. Mert igazából a bűn nem más, mint nem veled lét, mint nem időzni azzal, aki szeret. Szikkasztani téged szeretetlenségemmel, megvonni tőled jelenlétemet, miközben te sosem vonod meg tőlem magadat. Ott állsz minden zsák utcám végén, de nem gáncsolsz ki, nem papolsz nekem, és nem is nézel rám bánatos boci szemekkel, mint egy szemrehányó anya, hogy hát hogy tehetem én ezt veled, hát van nekem szívem, hát véredet adtad, hát vigyáztál rám minden utamon, hát taníttattál, ruháztál, mint a divatszalonok liliomait, s lám én, anya szomorító, atya szomorító, én mégis és mégse bezzeg, de tudnál újjal mutogatni, hogy Szent Ferenc így, Szent Erzsébet amúgy, a te rendes gyermekeid fehér báránykáid. Rájöttem, uram, hogy ezt a szemrehányó néni bácsit én gyúrtam össze magamnak, szomszédokból, dadusokból, tanárnénikből, hordószónokokból, nem sok között van hozzá, afféle aranyborjú, ez is össze kell törnöm, hogy mögötte megpillancsalak. Mert valójában, uram, te vagy az egyetlen szurkolóm. Már üres a stadion, mindenki azt elemzi, a formaidőzítéssel volt-e baj, vagy csak ennyi volt bennem, semmi több. Tehetségesnek látszottam pedig eleinte, de mindegy, a fontos versenyt elbuktam, majd jön helyemre más. De viszont, uram, bőszen lobogtatod üdvösséged örömét, fújod a tülköket, püfölöd a dobot, mert bízol bennem, akkor is, mikor már nem sok bíznivalom maradt magamban. Mini szivárványt biggyeztesz az égre, azzal üzensz, hullámkartontáblát tartasz magasba, rajta filctollal ügyetlen felirat. Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, és alig várod, hogy kifordított véres szívem, ez a valószerűtlen lepke, végre megpihenjen válladon, és kedves lesz a te színed előtt az én áldozatom.
A vers hallatán nekem úgy tűnt, hogy nagyon újszerű versnyelven szólal meg ebben a szövegben a zsoltáros. Neked mi a véleményed? A lackiverben felelhető egyáltalán a bibliai zsoltárok hangja?
Én úgy vélem, hogy igen. A töredelem zsoltára már műfajjelölő címével egy olyan szöveghagyományt idéz meg, melynek a bűnbánat, a töredelem meghatározó jellemzője. A töredelem szó ritkán hallott bűnbánat jelentését leginkább talán töredelmes vallomás kifejezésünk őrzi, tehát innen ismerős lehet, mely lényegét tekintve őszinte megbánásból fakadó magatartást jelent. Ez nagyon gyakori tematikus eleme a zsoltároknak. Emellett ez a zsoltár is invokációval, vagyis az Úr megszólításával indul. Most tisztára engem, Uram! Akár egy több ezer éves zsoltár kezdőszavai is lehetnének ezek, hiszen a megtisztulás igényének kinyilvánítása az Úrhoz intézett fohász formájában a bibliai zsoltárokból lehet ismerős. A bűnbánatnak e versben is része az önvád és az önostorozás, mely a megtisztulás iránti igény lélektani előzményének tekinthető. Csaló vagyok, hiú és szertelen. Apró cseprő bűnök széllökéseit fogom vitorlámba. Vagy kásás szittyóban toporgok, hallhattuk az imént felolvasott versben. A bűnvallásban felsorolt bűnök közül a csalás áll az első helyen. Talán nem véletlenül, hiszen a versszöveg kontextusában ez elsősorban öncsalásként, önámításként értelmezhető, vagyis a szubjektum önazonosságának legmélyebb rétegét érinti. Ezek mind olyan tematikus és retorikai elemek, melyek a bibliai zsoltárokra is jellemzőek.
De akkor mit gondolsz, mitől érezzük mégis nagyon másnak ezt a verset, mint a bibliai zsoltárokat?
Az ima nyelvétől idegen reklámnyelv beszűrődése a zsoltár szövegébe úgy vélem olyan stílustörést eredményez, mely a lírai alany önreflexióját a fogyasztói társadalom kritikájának kontextusába helyezi. Most tisztára engem, Uram, intelligens mosóporoddal, és fertelmezzek zugaimból súrolt ki a vétkeket. Vagy hajóm, tés tova szédeleg, akár rovarirtóval lefújt bogár, olvashatjuk a versben. Az élethajó metafora újraértelmezésével a szöveg a versben megszólaló lírai alanyt szédelgő rovarirtóval lefújt bogárként láttatja, céltévesztett, irányvesztett létezőként, aki a bűn, vagyis az Isten nélküliség állapotában él.
És a vers alapján mi jellemző erre az állapotra?
Azt gondolom, hogy fontos teológiai igazságot ismer fel, és mond ki ennek kapcsán a vers lírai alanya. Idézem. A bűn nem más, mint nem veled lét, mint nem időzni azzal, aki szeret. Szikkasztani téged szeretetlenségemmel, megvonni tőled jelenlétemet. Ez a felismerés a versszöveg kontextusában az áteredő bűn fogalmával kapcsolódik össze. És uram, még pici dobócsillag, surrogó zigóta voltam, már megárnyékozott a bűn engemet. Hallhattuk az imént. Mindez radikális önreflexióhoz, a saját istenképpel való szembesüléshez vezet.
Arra is kapunk választ, hogy mi lesz ennek a szembesülésnek az eredménye?
A szerető és megbocsájtó Isten tulajdonságait a negatív festés módszerével villantja fel a szöveg. A lírai alany ezáltal jut el a saját istenképének újra gondolásához. A felismerés csodálatosan szép kiinduló pontja az ott állsz minden zsákutcán végén kijelentés, mely Isten feltétel nélküli szeretetének kimondásához vezet. Te viszont, Uram, bőszen lobogtatod üdvösséged örömét, fújod a tülköket, püfölöd a dobot, mert bízol bennem akkor is, mikor már nem sok bíznivalom maradt magamban. Mini szivárványt biggyeztesz az égre, azzal üzensz, hullámkarton táblát tartasz magasba, rajta filztollal ügyetlen felirat. Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Olvashatjuk a versben. Nagyon is antropomorf Isten képez, mely az urat szurkolóként, feliratot tartó foci drukkerként láttatja, de ami talán még fontosabb, hogy a korábbi, szemrehányó istenkép mögött sejlik fel mindez. Isten szava, mely a szinoptikus evangéliumokban Jézusnak a Jordán folyóban történő megkeresztelkedésekor hangzik el, itt a lírai alanynak szóló üzenetként nyer értelmet. Olyan üzenetként, mely a gyarló embert Jézusi rangra, Isten szeretett fiává emeli.
Miért lehet ez fontos felismerés a vers kontextusában és a mi személyes életünkben is?
Mindez abban a vonatkozásban nyer különleges értelmet, hogy a felismerést megelőző verssorokban a lírai alany a kételyek legmélyebb bugyrait járja meg. A lecserélhető, kezdetben tehetségesnek tűnő, de a fontos versenyt elbukó játékos képén keresztül a saját egyediségét kétségbe vonó, emberi mi voltának rendkívüliségét megkérdőjelező szubjektum áll előttünk. Mert valójában, Uram, te vagy az egyetlen szurkolóm. Már üres a stadion, mindenki azt elemzi, a formaidőzítéssel volt-e baj, vagy csak ennyi volt bennem, semmi több. Tehetségesnek látszottam pedig eleinte, de mindegy, a fontos versenyt elbuktam, majd jön helyemre más. Hangzik a foci zsargon mögé bújtatott lakonikus panaszdal, ami szintén ismerős lehet a bibliai zsoltárokból. No, nem ezekkel a szavakkal. Az emberi értelemben pótolható, de az Isten szemében egyedi létező, Isten szeretetének megtapasztalása által saját magára is másképp tekint. Hát ez az igazi fordulat, azt hiszem. Ezáltal az ima folyamatban új, immár önazonos alanyiság születik. Nem véletlen, hogy az ima szövegekre jellemző szakrális hang is visszatér, hiszen az életáldozatot vállaló szubjektum önkifejezésére csak ezen az újjászült költői nyelven keresztül van lehetőség. És alig várod, hogy kifordított, véres szívem, ez a valószínűtlen lepke végre megpihenjen válladon, és kedves lesz a te színed előtt az én áldozatom. Hangzik a vers zárósora.
Hallgatóink kedvéért megkérhetlek, hogy egy mondatban foglald össze mindazt, amit eddig elmondtál a versről.
Úgy vélem, hogy a töredelem zsoltára végső soron egy lélektani folyamatot tár elénk. A bűnvalláson, bűnbánó imán keresztül formálódó új szubjektum születését mutatja be, nyomon követhetjük tehát mindezt a szöveg értelmezésekor és befogadásakor.
Köszönöm szépen, és azt javaslom, hogy most beszélgessünk még egy kicsit Lackfi János egy másik verséről, a nyűgös imádságról is, de csak miután meghallgattuk S. Béres Bernadett előadásában.
Lackfi János, nyűgös imádság. Csontomból szívd ki a velőt, feszítsd ki ereim kötélnek, tépd le körmeim, hajamat szálanként mind kihúzkodd, erőmet vedd el, nyáladzó kisdetként henteregjek, lapos erszényként lötyögő húsomba kór harapjon, és fejemben zörgő kavicsá szárítsd az agyam, szedj szét, rakj össze engemet, csak foglalkozz velem. Csak velem foglalkozz, Istenem.
Mi köti össze ezt a verset a korábban elhangzott zsoltárral?
Mindkét szöveg felfogható ima versként, amit a szövegek címe is jelez. Emiatt Isten megszólítása mindkét versszövegnek fontos eleme, de megjelenik a versekben az Istenhez intézett fohász, és a versben megszólaló alanyiság teremtmény voltának elismerése, felismerése is.
De ugye mondhatjuk azt, hogy az előzőhez hasonlóan ez a vers is igen váratlan hangot üt meg, és jelentősen eltér a bibliai zsoltárokban megszokott megszólalástól.
Igen. Az egyetlen versmondatból álló szöveg naturalisztikus képei éles ellentétben állnak az ima beszédmódjára általában jellemző himnikus, patetikus hangvétellel és a címkeltette asszociációkkal. A nyűgösség képzete, valamint a foglalkozz velem, csak velem foglalkozz igénye a gyermeki lét alapvető magatartás formáit idézik. A fizikai szükségleteit adott esetben szavakba önteni még nem tudó kisded önkifejezését, a szülői figyelmet mindenáron kiharcolni akaró kisgyermeki attitűdöt. A nyáladzó kisdedként hemperegjek sorban mindez nyíltan is megjelenik, de a gyermeki beszédmódot idézheti az engemet szó alak is. Az Istennel való beszédet tehát a szülő-gyermek viszonyrendszerében helyezi el a szöveg.
A vers második fele fizikai kínok egész tárházát kéri Istentől. Nekem elég furcsa volt ez az idézőjeles önátok egy ima szövegben, de te hogy látod, mi lehet ennek a mélyebb értelme?
Valóban, a gyermeki létmóddal szembefeszülő beszédmód a fizikai gyötrelmek egész tárházát vonultatja föl. Az Istentől kért kínszenvedések a szenvedésen keresztül történő kiüresedés, önátadás metaforáiként értelmezhetők, hiszen a testi kínok kiállása végső soron a gondolat nélküliség, az öntudat elvesztésének irányába tart. Úgy vélem, hogy a szenvedésben való feloldódás, a fizikai értelemben vett megsemmisülés, tehát végső soron identitásunk elvesztése, elengedhetetlen feltétele az összerakásnak, az Isten keze által formálódó újjáalakított szubjektum megszületésének. Talán nem véletlen, hogy a transzcendens megszólítása a vers végén és nem az ima elején hangzik el. Az Isten szó kimondása, vagyis a vers kontextusában a kimondott szavak imává formálása, ugyanis a fent bemutatott folyamat eredményeként jöhet csak létre. E tekintetben tehát az ima vers szövege az imádság folyamatát is vers témává avatja.
A mai utolsó kérdésem az lenne, hogy szerinted mit üzen mindez a mai olvasónak?
Úgy vélem, hogy a szöveg az Isten hiányát átélő, az Isten figyelméért minden gyötrelmet vállaló teremtmény önfeladásaként, Istenre való ráhagyatkozásaként értelmezhető. Ez a fajta ősbizalom azonban nagyon is a gyermeki létmód sajátja, így a versszöveg a gyermeki léttel látszólag összeegyeztethetetlen beszédmód ellenére végső soron mégiscsak a gyermeki létmódot, az atyára való feltétel nélküli ráhagyatkozást idézi meg számunkra. Kicsit talán ima életünk átformálására is ösztönözve minket.
Kedves Lívia, nagyon köszönöm neked a mai beszélgetést Lackó János Zsoltár verseiről, és egyúttal a hallgatóinknak is a figyelmet, illetve a Mária Rádió nevében az adományaikat is, amely nélkül a mai műsorunk sem jöhetett volna létre. Egyúttal arra is szeretnénk biztatni mindenkit, hogy amennyiben a műsorral kapcsolatban bármilyen észrevétele vagy kérdése felmerült, küldj el nekünk az ékezetek nélküli tojásékukac@mariaradio.hu e-mail címre. További szép vasárnap estét kívánunk mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
Mária Rádió.
Monostori László atya a Mária Rádió 20. évfordulója alkalmából történő visszaemlékezésének részletét hallhatják.
A Mária Rádió legfőbb erőssége szerintem az, hogy tényleg mélyen hívő emberek csinálják a műsorokat. Tehát a Mária Rádió soha nem a profi rádiózás mellett tette le a voksát, sose volt az első szempont, hogy minél tökéletesebb szakmai színvonalon teljesítsen a rádió, hanem az első szempont mindig az volt, hogy kik azok, akik hitelesen tudnak megszólalni a hitünkről. És nyilván a Mária Rádióban is vannak kulturális, ismeretterjesztő, vagy akár életmódműsorok, és ez jól is van így, hiszen egyrészt jó megtölteni a 24 órát nagyon színes kínálattal, másrészt pedig ez is preevangelizáció, tehát lehet, hogy pont valaki egy életmód, vagy egy jogi tanácsadás, vagy egy zenés műsor kapcsán hallgat bele a Mária Rádióba, aztán ott ragad a lelkiségi tartalmakra is. De a rádiónak a legfőbb erőssége, hogy nem egy kulturális csatorna akar lenni, nem egy zenei csatorna akar lenni, hanem egy kifejezetten imádkozó rádió. És ez egy nagyon nagy erősség, erre óriási szükség van. Én azt látom, hogy a Mária Rádió tartalma színes. Nagyon sokfélék a műsorok. Tehát tényleg az ima szándékfogadásontól kezdve a közös imádságokon és szentmise közvetítéseken keresztül, a Biblia magyarázaton át a napindítóig és a vidámzenés műsorokig annyi minden megtalálható a kínálatban, hogy az egyes műsorok is mindig új és új embereket tudnak megszólítani. Ami egy régi tapasztalat, és azt hiszem, hogy ez ma is megállja a helyét, hogy a Mária Rádióban azt tapasztaltuk, hogyha kifejezetten idős embereknek készítünk műsort, az nagyon szívesen meghallgatják az idősek, de a fiatalok nem. Viszont, hogyha fiataloknak készítünk műsort, akkor azt nagyon szívesen hallgatják fiatalok és idősek egyaránt.
Igen.
Tehát, hogyha szabad egy ilyen vágyat megfogalmazni, akkor én azt kívánnám a Mária Rádiónak a következő 20 évre, meg talán még tovább is, hogy merjünk fiatalosan műsorokat csinálni. Nyugodtan lehet a lelki szemeink előtt a műsorkészítéskor az ifjúság, mert a tapasztalat az, hogy amit a fiatalok szeretnek, azt az idősek is szeretik, és jó, hogyha a Mária Rádió az egy korszerű 21. századi rádió tud lenni, amit tényleg trendi hallgatni, amit bárki szívesen bekapcsol, és nyilván nem az a cél, hogy egy legyen a többi közül, hogy beolvadjon a médiapiacba, de hogy a Mária Rádió igenis tartsa meg a karakterét, az imádságos jellegét, de stílusában, akár a zenei kínálatot tekintve, akár a műsorok dinamikáját tekintve, szerintem érdemes bátran, fiatalosan hozzányúlni, mert az mindenki számára nagyon nagy öröm, amikor ez átjön a hullámoszokon.
Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.